Sziasztok, én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Neuropszichológiai Podcast. Ebben az epizódban a halogatás témakörével fogunk foglalkozni, emellett egy kicsit évad, záró évad összegző adásnak is szánom ezt. Most kezdem újra harmadjára, ugyanis a macskáim, akik rendszerint délutánonként mély álmot alszanak, most ezekben a pillanatokban fedezik fel, hogy ilyenkor hangosan rágcsálva étkezni is lehet, úgyhogy ezt most próbálom így elkerülni, ha esetleg behallatszódna, akkor bocsánat. Az is előfordulhat, hogy ők is megszólalnak, hisz asszisztensemként ülnek most itt a nappaliban az asztal körül, de hát ők is az élet szerves részei. Szóval miért a halogatás? Ez érdekes témakör abból a szempontból, hogy én ezt szerettem volna első epizódnak szánni így a podcast kezdetére, mégpedig azért, mert valamilyen szempontból én magam is halogattam ennek a projektnek az elindítását és a podcast készítésbeli vágyaim, álmaim megvalósítását. Másrészt pedig még az unalommal kapcsolatos epizód előtt volt egy játék Instagramon, ahol az úgynevezett nyertesnek, aki sikeresen kitalálta az upcoming epizód témáját, felajánlottam, hogy választhat egy témát, és az ő választása halogatásra esett, úgyhogy itt körbeért ez a bizonyos szál, és hát alapvetően én ezt az epizódot rögzítettem is tavaly szeptemberben, amikor kint voltam Ljubljanában egy családterápiás konferencián, akkor így egyik este magányomban leültem és felvettem a gondolataim a halogatással kapcsolatban, viszont nagyon esetlennek éreztem akkor ezt az epizódot, aztán ahogy így láthattátok, az elmúlt 21 epizód döntő többsége beszélgetésekből áll. Azt vettem észre ugyanis, hogy abban én is sokkal jobban működöm, és talán ti is sokkal könnyebben kapcsolódtok hozzá, hisz egy beszélgetésbe könnyebb bekapcsolódni, mint egy monológba. Viszont ennek van egy ilyen ára, ami az, hogy sokszor én a kérdező szerepében maradok, és az a sok minden, amivel készülök, vagy amit így találok adott témákkal kapcsolatban, az így nem tud kifejezésre jutni. És ez teljesen természetes, mert hogy én olyan szakembereket hívok meg, akikre valóban kíváncsi vagyok, és akikkel valóban tudok kapcsolódni. És persze ott van az Instagram oldal, ahol tudok még bővebb információt közé tenni, úgy érzem, hogy abban is egyre jobban megtalálom a saját hangomat. Viszont nem szeretnék egy ilyen megmondó ember lenni. Szélesebben kommunikálnék határozottabban, vagy nyíltabban, talán, ha úgy tetszik, direktebben, de nem szeretnék senkit sem frusztrálni túlságosan, vagy elrettenteni attól, hogy ilyen témákban tájékozódjon. Szóval neki érzem a felelősségét, és másrészt pedig visszatérve egy az eredeti gondolathoz, látom, hogy van abban fejlődési potenciál, hogy én a szóló epizód készítésben is elmélyedjek, és ezt szeretném így a második évadban többet gyakorolni, az előzőeknél többet mindenképpen, illetve hát ehhez kapcsolódik az új képződési irányom, ami csak egy kiegészítés, nem egy pályamódosítás vagy pályaváltás. Ez pedig nem más, mint a kommunikációban és médiatudományban való elmélyedés, szóval bízom benne, hogy az ebbéli szkilljeim is fejlődni fognak a következő epizód alatt, és természetesen utána is. Szóval vágjunk is bele a halogatásba. Már ne szó szerint, ne most kezdjünk el halogatni, ha lehet legalább ez alatt az epizód alatt, ne. Most próbáljátok meg velem együtt jelen lenni, akár mosogattok, akár vezettek, tehát valamilyen másodlagos tevékenységet végeztek, amihez nincs szükség kognitív erőfeszítésre. Próbáljátok meg egy picit ide koncentrálni, így kognitíve. Szóval sok elmélet van arra vonatkozóan, hogy miből is alakul ki a halogatás, miből jön, és nagyon könnyű ezt a témát is így démonizálni, hogy ez így mindenképp kerülendő, és valami olyan dolog, ami tényleg pusztulatos. Viszont ahogy az általában lenni szokott, ez a téma is jóval színesebb, jóval több rétegből áll, mint ami így elsődlegesen a perspektívánk rendelkezésére áll. Szóval a hallogatásnak is vannak rétegei, és sok minden lehet arra hatással, hogy mit, milyen ütemben kezdünk kivitelezni. Az egyéni folyamatok során gyakran ejtünk szót arról, hogy alapvetően háromféle én állapotunk van, a gyermek, a szülő és a felnőtt. Ezek közül egyik sem jó vagy rossz, a személyiségünket ezeknek a dinamikus együttműködése hozza létre. Például a gyermeki énünkre nagyon nagy szükség van, amikor szerelmesek vagyunk, amikor játszunk, amikor szórakozunk, vagy valamilyen spontán dolgot csinálunk, míg az egészséges felnőtt igencsak szükséges, ha valamilyen keretben gondolkodunk, ha valamit időre szükséges elvégeznünk. Szóval a hallogatás mögött állhat egyfajta gyermeki vagy gyermeteg dac, egyfajta kontrollvágy, sokszor annyira beszorítva érezhetjük magunkat abba, amit épp végzünk, vagy amit épp úgy gondolunk, hogy tennünk kell, hogy az egyetlen kontroll abban mutatkozik meg, hogy ha ezzel egyáltalán nem foglalkozunk, vagy ezt kb. Így lehasítjuk magunkról, hogy na, ezt azért már nem. Biztos veletek is volt olyan, hogy nagyon sok teendőtök volt, és ahelyett, hogy ezekkel haladtatok volna, lefeküdtetek mondjuk délután picit aludni. És hasonló módon meg tud mutatkozni, főleg, hogyha egy feladat már nagyon sok agyára kerül föl a to-do listre, akkor az hátrébb tud sorolódni, igen, tudjuk, kellemetlen, majd egyszer meg kell csinálni, nem most van itt az ideje, vannak prioritást élvező feladatok, stb. Szóval ez tud egyfajta meglehetősen kevéssé adaptív kontroll törekvés lenni. Másrészt az is lehet egy motívum, hogyha nagyobb projekteket tekintünk feladatnak, mondjuk ki kell festeni a lakást, akkor ezt ekként vezetjük fel az otthoni to-do listre, hogy hát ez így egy feladat, miközben ez egy jóval nagyobb projekt, sokkal több összetevőből áll, és nem ugorható meg egy délután alatt, mondjuk. Ha ezt a feladatot apróbb részekre bontjuk, akkor már is sokkal komfortosabban tudunk benne mozogni, hogy nem szeretnék ennyire előre szaladni, mert mindjárt lesz szó a megoldásnak a lehetőségeiről is. A kontrollvágyon és a projektszemléleten kívül adódhat még egy olyan szempont, ami a maximalizmust vagy perfekcionizmust foglalja magába. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem vagyok kellőképp kipihent, vagy nem állnak úgy a csillagok, és nincs minden környezeti változó az én kényem kedvem szerint alakítva, akkor nem kezdek bele abba az adott feladatba. Ezzel kapcsolatban Szabó Jennifer kolléganőmmel beszélgettünk így az olvasás kérdéskörét boncolgatva, hogy azért az, hogy mindig minden körülmény adott legyen, az egy kérdésesen realisztikus elvárás, tehát, hogy előfordulhat az is, hogy adott feladat elvégzésére, most festés példájánál maradva, ha a maximalizmus vagy perfekcionizmus mentén gondolkodunk, akkor várhatjuk például azt a hőfokot, amiben leginkább meg tud száradni a falfesték, vagy azt az árat, amit szívesen kifizetnénk a festőknek, esetleg lehet az is, hogy olyan fizikai kondíciót szeretnénk, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt mi magunk végezzük, esetleg annyi időt. Biztos, hogy hallottatok már az élet legváltozatosabb céljaival kapcsolatban hasonló gondolatokat, majd ha elég pénzem lesz, majd ha elég időm lesz, majd ha elég szép leszek, és így tovább. Aztán ez is távol tarthat bennünket egy adott feladat kivitelezésétől, ha tartunk a hibázástól, a kudarctól. Ha az kisebb költségűnek mutatkozik, hogy egy kevésbé optimális állapotban létezünk, mint az, hogyha ezt az állapotot megbontva egy hibázásnak tennénk ki magunkat. Tulajdonképpen mindenben benne rejlik a hibázás és a kudarc lehetősége, és ez sokak számára drasztikusan hangozhat, hogy ennek van realitása, mint amikor statisztikailag 95%-os konfidencia intervallummal számolunk, és bizony ez az 5% hiba lehetőség az ott lebeg, ilyen damoklészi kardként a fejünk fölött. Nincs olyan, amiben ha belekezdünk, akkor az 100%-ig jó, már pedig ha maximalista vagy perfekcionista módon gondolkodunk, akkor ezt nehéz elengedni, nehéz vele megküzdeni. És ugye itt jön be az egészséges felnőtt személyiség, ami tudja tartalmazni ezt a fajta belső feszültséget, ami ebből a sokszor minimális bizonytalanságból ered, hogyha nincs egy belső bizonyosságom azzal kapcsolatban, hogy nagy valószínűséggel én ezt jól el tudom végezni, akkor az bizony könnyen gondolkodási hibákhoz, vagyis kognitív torzításokhoz vezethet, ezáltal felnagyíthatjuk az adott hibázási lehetőséget, vagy generalizálhatjuk az egész helyzetre, esetleg katasztrofizálhatunk, hogy jó, hát ez a festés, ez biztos, hogy így egy katasztrófa lesz, és nem lehet jó mester találni, jól megfizethető szakembereket felfogadni erre a projektre. Ebben a formában ez akár egyfajta énvédelemnek is tekinthető. Most beköszönt a Bobby. Aztán az epizódok során már elő-elő került a prefrontális területek fontossága és azok fejlettsége, fejletlensége, de hogy itt a hallogatás kapcsán is nagyon-nagyon fontos, hogy az önszabályozásra való képességünk, ami elsődlegesen ehhez az agyterülethez köthető, az mennyire alakult ki, mennyire bírjuk ezt a skillt, úgymond, mennyire vagyunk egy olyan egészséges felnőtt pozícióban, amikor képesek vagyunk arra, hogy kontrolláljuk a saját viselkedésünket, a saját működésünket. Hogyha ez a fajta önszabályozás, gátlás, a szervezés, a tervezés készsége nem alakult ki, vagy nem megfelelően alakult ki, akkor sokkal nehezebb lesz egy adott feladatban fegyelmezetten benne tartani magam. Tehát ha például elkezdek nézegetni különböző színű festékeket, amiket online megrendelhetnék, közben bepittyen a social media, eszembe jut, hogy nem néztem meg még ma a híreket, felugrik egy értesítés, ami felkelti a figyelmemet, akkor nagyon nehezen fogok egyről a kettőre jutni, és ez most tulajdonképpen nem csak egy fejlődési rendellenességről, vagy fejlődési elmaradásról ad számot, hanem tökéletesen leírja azt, hogy nagyon sok esetben működünk manapság, és ezért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy az online és digitális terekről minél több szó essen, hogy ez is magával hozza azt, hogy elfárad a figyelmem, már nem tudok úgy koncentrálni, sötét van, nem látom a különbséget a különböző árnyalatok között, és akkor el is engedem ezt a történetet, holnap pedig kelek annak a frusztrációjával, vagy akár lelkiismeret furdalásával, hogy ismét nem haladtam ebben a témakörben. Aztán olyanok is akadnak, akik azt hangoztatják, hogy ők akkor funkcionálnak a legjobban, hogyha van egyfajta idői nyomás, vagyis a teher alatt nő a pálma, kifejezést érzik sajátjuknak. Azt gondolom, hogy a 20-as évek elején egészen jól tud működni, sőt, később is funkcionálhatunk eképpen, viszont erre alapozni a működésünket elég meggondolatlan, és tulajdonképpen felelőtlen is, hisz kitesszük magunkat akár határidő, akár értékelés, akár egyéb kondíció nyomásának. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én akkor tudok a legjobb sprinteket nyomni, hogyha kerget egy oroszlán. Ez lehet, hogy így van, viszont ebben aztán tényleg jelentős a hiba százalék, mert ha aznap nem vagyok annyira formában, akkor lehet, hogy én válok macska kajává, ami kevéssé egészséges, így az életet tekintve. Szóval ez valahol nem túl kedves önmagunkkal kapcsolatban, ha benne tartjuk magunkat egy ilyen frusztrációban, szorongásban, még ha ezt adott ponton akár izgatottságnak, akár izgalomnak, akár egyfajta drive-nak értelmezzük. Aztán az is lehet, hogy jó az önszabályozásom, hogy tisztában vagyok a készségeimmel, nem szeretném kontrollálni éppen a helyzetet, nem tartok a hibázástól, de egyszerűen nem tudom jól beosztani az energiámat, és nagyon fontos, hogy nem időről beszélünk, mert az időnek nincs szüksége beosztásra, az idő akkor is eltelik, ha azt szekven álljuk, meg akkor is, ha nem. Viszont az, hogy hogyan osztom be az energiámat, az nem mindegy. Az nagyon sokat tud számítani a feladat kivitelezésének szempontjából. Az energiamenedzsmentnél maradva, például egy festés esetén, ha elkezdem a bútorokat letakarni, és leragadok az egyiknél, azt elkezdem, nem tudom, törölgetni, vagy szelektálni belőle a holmikat, akkor lehet, hogy egy hasznos tevékenységet végzek, viszont a nagy projekt szempontjából egy elhanyagolható feladattal viszem a saját energiámat. Ugyanígy nagyon sokszor aránytalanul működünk a feladatok mentén. Nem mérjük fel, hogy mi az, amire a legtöbb időt kellene szentelni. Például a social media felületek képeinek szerkesztésénél sokkal nagyobb hangsúly eshet egy edukációs tartalmat készítő személy esetében arra, hogy a színek jó összhangban legyenek, mint arra, hogy a közölt tartalom az mennyire igényes, vagy mennyire kimunkált. Szóval, ahogy így hallhattátok az elmúlt bő 20 percben, ezért nagyon-nagyon sok minden van, ami hozzájárul a halogatáshoz, és ezek nagy része praktikus oldalról közelít a halogatás felé, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok esetben érzelmi elakadás állhat a halogatás hátterében. Például, ha szükséges lenne felszámolni elhunyt hozzátartozóink értékeit, használati tárgyait, akkor a halogatás mögött megjelenhet az is, hogy tartunk magától a helyzettől, attól, hogy ez érzelmileg megterhelő lesz számunkra. Szóval, amit is szeretnék üzenetként átadni, az, hogy egy fogalomról beszélgetve nagyon-nagyon sok egyéni sors és történet mutatkozhat meg, ezért nem tudjuk lespórolni az önreflexiót. Tehát nem elég magamnak azt szajkózni, hogy ó, nem hiszem el, hogy már megint halogatok. Nem elég abba hagyni a halogatást, hanem sok esetben fontos lehet azt az utat, azt a történetet látni, ahogy eljutok oda. No, de visszaevezve így a praktikum oldalára, szeretnék néhány eszközt is adni akár a kezetekbe, ugyanis rendelkezésünkre állnak különböző stratégiák. Az egyik népszerű hozzáállás, a worst first névre hallgató hozzáállás, ami azt mondja, hogy ha van egy adott feladatlistád, van egy adott tevékenység lista, amit akár halogatsz, akár szükséges, hogy megtegyél, akkor kezd azzal, amelyikkel a legkevésbé szeretnéd. Ez kérdés, hogy kinek mennyire működik, hogy kit mennyire motivál akár a további funkcionálásra. Például, ha egyetemista vagy, és nagy nehezen elkészíted arra a gyakorlatra a beadandót, amit legkevésbé szeretsz, akkor ez lehet egy ilyen nagyon motiváló történet is, viszont elveheti az egész energiádat is, és kedvedet a további tevékenykedéstől. Szóval itt érdemes mérlegelni, hogy az adott helyzetben megírje ez a hozzáállás számunkra. Aztán, amit nagyon jó szívvel szoktam ajánlani, az az, hogy szelídítsük meg ezeket a nagyobb falatokat, ezeket a nagy projekteket, szálaljuk szét. Ezt angolul ilyen bits and pieces megközelítésnek hívják, olyan, mintha ilyen kis apró falatokra szednénk szét az adott kérdéskört. Tudjátok, van ez a mondás, hogy hát falatonként egy elefántot is meg lehet enni, és ez így van a legtöbb ilyen nagy feladattal, nagy projekttel kapcsolatban is, hogy amíg nem látom azokat az apró mozzanatokat, amik az egészet alkotják, addig nagyon ijesztő tud lenni, és erőteljesen tud a halogatás irányába tolni. Egyéni folyamatokban szoktam azt a példát hozni, hogy ha előttem van egy 2 méteres szőnyeg, aminek a másik végére el kell jutnom, akkor ez nagyon frusztráló lehet, ha én beleteszem magam abba a helyzetbe, hogy nekem A-ból B-be oda kell jutnom, anélkül, hogy sorra venném A1, A2, A3, B1, B2, B3, és így tovább lépéseket, mert hogy lehet az, hogy előtte gyakorolok, hogy nekifutok, hogy nekirugaszkodok, és átugrok, de az is egy vadid döntés, ha én mondjuk tyúklépésben teszem meg azt az 1 métert, aztán szögdítsálva a következő 1 métert. Szóval egyrészt mindig több lehetőség áll a rendelkezésünkre, mint amit a félelem vezérelt projekcióink látni engednek. Másrészt pedig nagyon jól tud működni, hogyha ilyen apró részekre osztom fel az adott kérdést. Azt hiszem, hogy erről volt is szó dr. Szondi Máté kollégámmal való beszélgetés során, hogy tulajdonképpen amikor leírunk dolgokat, akkor abban már találunk egy kontrollt, hisz nem engedjük, hogy a gondolatok uralják le azt, amiben épp vagyunk. És ez is olyan, hogy ha azt veszem magamon észre, hogy halogatok, akkor nagyon fontos és érdemes papírra vetni azt, amiben épp vagyok, amit szeretnék, amilyen eszközeim vannak, mert hogy így már van egy pici kontroll a kezemben. Aztán az is lehet, hogyha így egy kicsit az érzelm, a korábban említett érzelmi oldalról vizsgáljuk meg a helyzetet, hogy leírom annak a pozitív és negatív mellékhatásait, ha abba hagyom a halogatást. Tehát ha szükség van arra, hogy kifessem a lakást, vagy kifestessem a lakást, akkor ha ezt egy ideje halogatom, sorra vehetem azt, hogy milyen pozitív mellékhatása van annak, ha én abba hagyom a halogatást. A legegyszerűbb válasz az, hogy ki lesz festve a lakás, vagy hozzálátok ennek a kivitelezéséhez. Viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy megtapasztalom az én erőmet, hogy képes vagyok ennek a feladatnak a kivitelezésére, nem csak arra, hogy kárhoztassam magam amiatt, hogy ezt a feladatot épp nem kezdtem el. Másrészt, hogyha abba hagyom a halogatást, annak lehet egy negatív oldala is, mondjuk nagyobb összeget kell kiadnom a festékekre, a festőkre, a takarításra, stb. Tehát, hogy érdemes lehet mérlegelni, mert nem minden halogatás rossz alapvetően, meg visszatérve így az epizód elejére, nem kell mindent démonizálni, tehát ennek akár funkciója is lehet egy énvédő történet a háttérben. Ami szintén nehezünkre esik sokszor, és hozzátesz így a halogatáshoz, az, hogyha nem tudunk segítséget kérni. Velem gyakran előfordul, lehet, hogy tudtok ehhez ti is kapcsolódni, hogy felírok teendőket. Nekem van egy füzetem, amiben csak a to-do listjeimet vezetem így hétről hétre, és előfordul, hogy felkerülnek olyan tételek erre a to-do listre, ami nem csak az én felelősségem, vagy amit akár kvázi kiadhatnék alvállalkozásba is, vagyis könnyen megkérhetném egy kollégámat, egy családtagomat arra, hogy segítsen abban az adott kérdéskörben, mert hogy ez meg a kontrollnak már így a túlsó vége, hogyha azt hiszük, hogy mindent nekünk kell megoldani, és hát mivel belőlünk csak egy van általában, ezért nehéz 24/168 óra alatt mindenre időt és legfőképp ugye energiát találni. Szóval ezt is érdemes lehet megfontolni, hogy be tudok-e vonni valakit abba, amit halogatok. Mondjuk meg tudom-e hívni a barátaimat egy közös pizzázásra, aminek a végén így segítenek elrendezni a bútorokat úgy, hogy legyen tér a festésre. Az is tud elakadást okozni, hogyha nincs időm arra, amit elvégezek, tudom, hogy szükség lenne rá, ellenben be vagyok táblázva. Ilyenkor tud segíteni az, ha előre tervezek, ha látom azt, hogy ez most frusztrál, szükséges kivitelezni, viszont a következő 2 hétben a táramon egy tűt sem lehet leejteni, akkor mondjuk a 3 hét múlva esedékes napokra betervezek egy-egy idősávot, amikor dedikáltan ezzel a kérdéskörrel foglalkozom, mert hogy a munka és a háztartás mellett gyakran tűnik úgy, hogy rengeteg teendünk van még, ma még semmit sem tettünk, állnak a feladataink, gyűlik a to-do listen az itemek száma, és kb. Annak ellenére, hogy egész nap pörögtünk, így egy ilyen bénultság leszúr el rajtunk, hogy fú, mennyi mindent kell még tenni. Erre egyébként az is megoldás, hogyha így nagyon elárasztva érezzük magunkat a halogatás élménye által, hogy picit sorra vegyük azt, hogy egyébként mennyi mindent tettünk, meg van-e olyan feladat, ami hozzájárult ahhoz, amit szeretnénk elvégezni, mert hogy lehetnek olyan láthatatlan munkák, akár a háztartáson belül is, amik mondjuk előkészítik a festést, akár. Korábban már említettem azt is, hogy érdemes lehet priorizálni, tehát ha az a cél, hogy a nap végére lefessek 2 falat, akkor ne azzal kezdjem az időmet dúsítani, vagy az energiámat pazarolni, hogy elkezdek szelektálni, hanem nézze meg akkor, hogy mik azok a mozzanatok, amik hangsúlyosabbak, amik nagyobb hangsúlyt érdemelnek. És ez egyébként így az általános tudulisztek esetében is így van, hogy sokszor sorban megyünk, hogy jó, akkor csekkoljuk a dolgokat, amik kellenek, és ennek lehet egy idői sorrendje, ami régebb óta várakozik, vagy ami legsürgetőbb elsőként jutott az eszünkbe. Viszont sokszor emiatt nagyobb prioritást élvező feladatok maradnak vissza. Aztán, mivel egy neuropszichológiai podcastet hallgattok, nem tudom figyelmen kívül hagyni a figyelem témakörét, és erről is volt már így korábban szó, hogy nagyon sok esetben az is lassítja a munkát, hogy rengeteg figyelem elterelő áll rendelkezéseinkre. Nem az a zene szólt, más filmet akarok a háttérben hallgatni, épp rám írt valaki, rám csörgött valaki, stb. Tehát itt is fontos mérlegelni, hogy esetleg kivonuljak-e a digitális térből, amikor adott feladatot kivitelezek. Most, ahogy rögzítem ezt az adást a nappalimban, bizony repülő üzemmódba tettem a telefonom, és lehalkítottam teljesen a laptopom, hogy semmi se zavarhasson a macskáim nyüszögését és rágását leszámítva. Tehát őket ugye nem tudom kikapcsolni. Tovább haladva az is lehet egy jó eszköz, hogyha vizuális emlékeztetőket alkalmazok, tehát mondjuk kiragasztok egy post-itet a hűtőre, vagy a konyhaszekrény ajtajára, hogy adott feladatot ne felejtsem el. Tudom, hogy ezért ez nem egy egetrengetően eredeti és kreatív ötlet, de sokszor tud segíteni, ha akutan felmerül valami, és tudjuk, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk. Ugye az önreflexió témaköréhez kapcsolódva az önmonitorozás mint fogalom is megemlítendő itt, hisz előfordulhatnak olyan időszakok, amikor hajlamosabbá válunk arra, hogy kerüljük a teendőinket, és érdemes lehet akár feltérképezni, hogy mikor vagyunk a legaktívabbak, mikor pörög legjobban az agyunk, mikor vagyunk így a teljesítő képességünk maximumán. Én például fixen tudom azt, hogy a reggeli órákban csak nagy áldozathozatal árán vagyok képes, akár így nem tudom kimondani a saját nevemet, meg tudatosítani magamban, hogy mi az aktuális feladat, ezért sem szerettem például a reggeli vizsgákat, mert nagyon nehezen tudtam megérkezni a helyzetbe. Viszont ha este kell valakivel dolgoznom akár egyéni folyamat keretében is, akkor sokkal jobban működöm, jobban vág az eszem. Szóval ez is egy olyan reflexiós kérdés, hogy mikor tudom ezeket a teendőket a lehető legjobban és a lehető legkisebb áron kivitelezni. Végezetül azt szeretném még figyelmetekben jelenni, hogy tanuljatok meg elég jól célokat kitűzni. Erről majd még lesz szó, itt is a célok megfogalmazása mellett fontos tudni, hogy ha bizonyos akadályozó tényezők megjelennek, akkor milyen módon tudjuk azokat kompenzálni, vagy hogyan tudunk rajtuk felülemelkedni, és az ezért megint csak nagyon fontos, hogy legyen egy belső bizonyosságom a saját képességeimmel, készségeimmel kapcsolatban, mert akkor fogok tudni bízni abban, hogy a nehézségeken is felül tudok emelkedni, és tudok haladni a feladataimmal. És nagyon sok esetben az egész halogatás kérdéskör, ahogy sok minden más is nem egy ilyen tudatos elgondolás mentén jön létre, hanem magában hordozza azt, hogy tudatalatti működésmódok kapcsolnak be, akár otthonról hozott minták, stb. De hogy fontos, hogy amennyire lehet, hogy úgy rátekintsünk ennek a forgatókönyveire, és azokra a mozzanatokra ezáltal, ahol be tudunk avatkozni, akár az eddigiekben felsorolt stratégiák által. És nem mondtam az egyik legközkedveltebbet, tudjátok, vannak ilyen mémek, hogy tegyél minden oldalra vizsgai időszakban, amit elolvastál, egy gumimacit, és akkor így motiválhatod magad a haladásra. Nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de hogy ez fontos, hogy tud magad megjutalmazni, és ez leginkább abban érhető tetten, ha elvégzed a teendőidet, akkor azt ne csak ilyen természetesként vedd, hogy jó, hát tettem a dolgom, hanem tudj megállni egy pillanatra, hogy elismert, hogy validáld magadnak azt, amit épp véghez vittél. Másrészt akár meg is ünnepelheted, hogyha ez egy olyan volumenű dolog, érezd magad felhatalmazva arra, hogy elismerd azt, amit véghez vittél. Tehát ha mondjuk megtörténik ez a lakásfestés, akkor a végén áthívhatod a barátaidat egy jó kis indiai főzőestre. Jó, arra pont nem, mert akkor lehet, hogy a festés látja kárát. De például, hogyha sikerül egy ilyen lakásfestést lebonyolítani, akkor áthívhatod utána a barátaidat ünnepelni, ezzel adva egy jó keretet, és akár egy rituálét is annak, hogy elvégezted ezt a feladatot. Természetesen nem kell minden elküldött e-mail mellé tűzijátékot rendelni, de hogy a kisebb-nagyobb volumenű sikereket, elvégzett feladatokat annak megfelelő módon érdemes értékelni. És itt az értékelés az nem azt jelenti, hogy pontozd magad, hanem azt, hogy értékelem, hogy volt erre erőm, energiám, kitartásom, rátermettségem, stb. Ha érdekelnek még további eszközök és stratégiák, akkor ezt jelez nekem a social media felületeken, és közé fogom ott tenni posztok formájában. Ezzel lezárom az első évadot. Nagyon köszönöm, ha itt voltál velem, főleg ha az elejétől követsz. Várlak vissza szeretettel szeptemberben, addig is bírjuk idegekkel.